János evangéliumának 5. fejezetéből az első 9 verset olvasok. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. Betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. 18 éve történt a 2000. évi nyári olimpián. Volt a 100 méteres gyorsúszás selejtezője, és egy afrikai testvérünk állt a rajtkőre. És ebben az előfutomban már egyedül úszott, mert a beugrásnál 2 másik kollégáját kizárták, és már amikor beleugrott a medencébe, látni lehetett, hogy lesz problémája az úszással. Méterről méterre küzdött meg a távolsággal, és az akkori riporter, Knézi Jenő azért szurkolt a végén, hogy bele ne fulladjon a vízbe. Eredménye végül 100 méteren rosszabb lett, mint az akkori 200 méteres gyorsúszás világcsúcsa. Mosolyogtunk rajta, aztán kiderült, hogy abban az országban, ahol ő született, mindössze 1 folyó van, medencék pedig egyáltalán nincsenek. Selejtező a medencében zajlott, és leginkább önmagával versenyzett, mai történetben pedig azt látjuk, hogy főszereplő, illetve az ott zajló verseny a medence partján zajlik. A medencéig kéne valahogy elérni. A Betesda medencének 5 oszlop csarnoka volt, és az akkori Jeruzsálem egy nagyon túlzsúfolt létesítménye volt. Emberek tömegei, ahogy olvastuk, betegek, vakok, sánták, sorvadásosak várakoztak ott, hogy meggyógyuljanak. Azzal a reménnyel érkeztek ide az ország különböző részeiről, hogy majd egyszer ők lesznek az elsők, akik elérnek a medencéig. A medence partján várakoznak a víz megmozdulására, ugyanis az a hiedelem és a hit járta, hogy aki elsőként lép be a medencébe, miután a víz megmozdult, nem tudom, most a mostani strandokon van ilyen fél óránként hullámzás, ott egy angyal tette ugyanezt, szóval ahogy a víz megmozdul, és aki elsőként lép be, újra egészséges lesz. A reménység tava lehetett volna ez a medence, mégis a reménytelenség, vagy a kegyetlen küzdelem a gyógyulásért való versengésnek a helyszínévé vált. És valójában nem is a medencében, hanem a partján zajlott ez a verseny. Legtöbben még a vízig sem jutottak el. Pedig a víz János evangélista szerint mindig összekapcsolódik az élettel és a megújulással. Tegnap szó volt a samáriai asszonyról, aki élő vizet kap Jézustól ott a kútnál, de a 7. fejezetben olvasunk arról, hogy Jézus a Szentlélekről mondja azt, hogy élő víz forrásává válik bennünk, hogy többet nem szomjazunk meg. Tehát amikor a víz előkerül János evangéliumából, akkor általában az élettel, a Szentlélekkel, a gyógyulással, a teljességgel kapcsolódik össze. Vagy Jézus egy vakember gyógyít meg, aki születésétől fogva vak, sárral keni be a szemeit, utána elküldő, hogy mosakodjon meg a Siloán tavában, szintén egy újat teremt benne, meggyógyul, miután megmosakodott. A víz tehát valódi gyógyulást adott az ő számára, melynek eredményeként egy egészen új világ nyílt meg, például a vakember előtt. Mai történetben azonban a víz nem a reménységgel kapcsolódik össze, hanem a hamis ígéretekkel. Nem az azonnali gyógyulással, hanem a vég nélküli üres várakozással. Mikor kerül rám a sor? Mikor jövök én? Amikor a belépőt osztogatták itt a Siloam tavánál, akkor nem ezt ígérték. Gyógyulást ígértek. És a Betesda tavánál. Valójában ez a tó egy kegyetlen hely volt. A gyógyulásért való versenyfutásnak a partja. már aki tudott futni, vagy egyáltalán lépni. Itt a gyengéknek mindig jobbulást ígértek, így csábították oda őket, és mégis az erőseknek kedveztek. Bethesda tavához fűződő ígéretek azokat szolgálták, akik gyors, agresszív, rámenős emberek voltak, vagy akiknek voltak kapcsolataik, voltak segítőik, akik beemelték őket a medencébe. Ugyanakkor a gyengéket, a magányos, egyedüllevő embereket kizárták. A víz újból és újbóli felkavarása valójában ezt szimbolizálta. Felkavarták a vizet, felkavarodott mindenféle reménység az emberekben, hogy na most majd meggyógyulunk, és még lehet, hogy meg sem mozdultak, már valaki más lépett be helyettük a medencébe. Ha gyorsan visszafordultak, megkeresték a helyüket, hogy legalább az megmaradjon a medence környékén. Felkavarják a vizet, felkavarodik bennük a reménység, de mire odaérnek, megint ülhetnek vissza. Talán ismerős a mi életünkben is. Újból és újból hisz, elindul, aztán ülhet vissza a medence partjára megint. Így zajlik a medence partján ez a verseny, és így zajlik ez ma életünk számtalan területén. És ez az a pont, ahol megérkezik Jézus a Bethesda tavához. És pont ide emelni az ember mellé. Az evangélista azt is írja János evangéliumában, hogy Jézus az ünnepre érkezik, tehát ünnepelni utazik Jeruzsálembe. Ahelyett, hogy azonban a templomban lenne, és akár egy istentiszteleten, egy dicsőítésben részt venne, egy túlzsúfolt helyiség felé veszi az irányt. És tudjuk, a kórházi kórtermekben mondjuk, ahol nagyon sokan vannak együtt, milyen szagok terjengenek, vagy a még nehezebb helyeken, mondjuk egy pszichiátrián, egy zárt osztályon, tényleg milyen körülmények vannak, már a levegőben érezni. Jézus ünnepelni érkezik Jeruzsálembe, de mégis a Bethesda tavához indul el. Oda, ahol meggyötört, bizonytalan embereket lát. Ahol éppen ezért bizalmatlan és néha barátságtalan emberekkel találkozik. Lehet ez a zsúfolt helyiség majd kórházi osztály, egy rendelőintézet, családügyi központ, szociális osztály, ahol a rászulók nincsenek vannak. De mennyi vára terem van még, ahol emberek vannak, bíróságok, bankok, posták, hivatalok, lehetne még tovább sorolni. Az emberek várják a víz megmozdulását, várják, hogy sorsuk jobbra forduljon, mert valaki megígérték neki. Na így várakoznak ezek az emberek, ezek a betegek, nyomorultak, rászorulók a lyukatunál, a Bethesda medence partjánál. Nem Jézust várják. Tehát ez illúzió lenne. Nem Jézust várják, hanem azt, hogy a víz életre keljen, hogy meggyógyítsa őket. És Jézus mégis közéjük érkezik, ahol meglátja ezt a beteg embert, és megtudja, hogy 38 éve szenved. Ennyi ideje fekszik a medence partján. Én idén szeptemberben leszek 41 éves. 38 év, az nem kevés. És érdemes belegondolni, hogy Jézus, aki 33 év körül lehet, bármikor is járt a templomban, ez az ember már ott feküdt valamelyik medence partján. 8 naposan viszik föl először Jézust a templomba, hogy bemutassák. Ez az ember már ott van a templomban, és már elmúlt 5 éves. Azután 12 évesen egy ünnepre érkezik Jézus. Még arról is olvasunk, hogy eltűnik végül, szülei a templomban találják meg, hogy oktatja a írástudókat. Ez ember ott fekszik a Bethesda partján. Újabb és újabb évek, újabb és újabb ünnepek, újabb és újabb templomlátogatások következnek Jézus részéről, de ez a férfi még mindig vár, és nem találkoznak. És azt mondjuk, hogy ilyen nem létezik, de van. Nem találkoztak. És most érkezik meg Jézus, megtudja, hogy mennyi ideje fekszik ott, és egyszerűen megérti őt. Lehet, hogy ennek az embernek nem a betegsége legnagyobb problémája, hanem a 38 éve változatlan élete. Az a passzivitás, amivel ott fekszik a parton, ez egy következmény, amely azzal kezdődik, hogy reménykedett, de mindig csalódott. Ismerek olyan embereket, akik reménykednek, aztán csalódnak. Megint reménykednek, megint csalódnak. és egy idő után már nem akarnak reménykedni, elkezdenek bezárkózni magukba, vagy másokat hibáztatnak, vagy magukat sajnáltatják, majd jön a keserűség, a megkeményedés, a passzivitás. Mit lehet kezdeni egy ilyen helyzetben? Sőt, ha egy ilyen emberrel találkozik, mit lehet neki mondani? Jézus nem zavartatja magát, tehát ő, aki ott volt a teremtésnél is, fölteszi a legmagától értetőbb kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy egy orvos felháborodna, vagy egy pszichiáter a fejét fogná. Hogy lehet egy 38 éve beteg embertől ilyet kérdezni? Nem tudom, egy lelkész mit kérdezne. De csak Jézus áll meg emellett az embernél. Csak ő veszi észre az igazi baját. És neki hatalma van arra, hogy élő vizet adjon ennek az embernek. Enyhülés, gyógyulást az ő életére. Megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? És tudjuk, hogy Jézusnak ebben a kérdésében nem csak az, hogy fizikailag akarod-e, hogy az orvosok téged negatívnak, legalábbis a te bajodat negatívnak titulálják, és megírják a kórházi záróját is, és mehetsz haza. Tehát nem ezt jelenti a gyógyulás Jézus számára, sokkal többet, egy mélyebbre ható gyógyulást. És aztán ez a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, egyszerűen felkavarja ennek az embernek az életét. És fölteszi azt a kérdést, hogy nem nyújtott-e neki ez a betegség és ez a passzivitás egyfajta védelmet is. Nagyon érdekes volt, hogy Csaba elmesélte ennek a fiatalembernek az életét. Teológusról volt szó. És aztán az, hogy mit látott a szemében, nem tudom, mi foroghat a fejében egy ilyen fiatalembernek. De föl lehet tenni a kérdést ennél a 38 éve beteg embernél, hogy a jól megismert, megszokott betegsége olykor-olykor még védelmet is nyújtott neki. Mert gondoskodtak róla, mert talán élelmet is kapott. Meg lehet magyarázni vele az önsajnálatot, a keserűséget, meg lehet magyarázni a sérelmeket, neheztelést. Magyarázó szolgál arra, hogy miért fekszik bénán a medence partján. És amikor ezért valaki odalép hozzá és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e ezen változtatni? Mi lenne, ha most változna? Akarsz-e meggyógyulni? Akkor nem is tudjuk, hogy milyen fontos kérdést tett föl neki Jézus, vagy neki Jézus. Csak gondoljunk bele egy pillanatra. Itt van egy 38 éve béna ember, aki mások jó indulatára szorult, és ha meggyógyult volna, akkor 38 év után, talán életében először alkalma nyílt volna arra, hogy saját maga keresse meg a kenyerét. 38 év után először alkalma nyílt volna arra, hogy ne kifogásokat keressen, hanem próbálja meg felelősséget vállalni saját magáért. Többé nem lett volna kifogás, hogy miért ilyen az élete. A felelősséget után hogy terhelte volna? Milyenné teszi, milyenné alakítja ő az életét? Hogyan áll meg a lábán szó szerint ezután? Egyedül. Így az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, azért felkavarja ennek az embernek az egész életét. Felfedi napfényre hozza azokat az indítékokat, amelyek mélyen a bensőjében ott voltak. És mit válaszol ez az ember Jézusnak? Mit mond neki? Akarsz-e meggyógyulni? Mit mond ez az ember? Hogyan olvastuk?
Tudjunk csak ide.
Igen. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, másképp beléptem. Nem válaszol Jézus kérdésére. Akarsz-e meggyógyulni? Tehát nem erre a kérdésre válaszol, viszont fölhoz egy kifogást, hogy eddig miért nem gyógyult meg. Teljesen egyedül vagyok, nincs emberem, aki segítsen. Nyilván ez valójában egy tragikus kiáltás, egy imádság, hogy Uram, küldj valakit, akarsz-e meggyógyulni, kérdezi Jézus. Nincs emberem, és elképzelem, hogy fölnéz Jézus, és mondja neki, hogy nincs emberem. A Teremtő Isten ott áll előtt, és hát most, de nincs emberem, aki a medencébe beemeljen. És ott van Jézus. Lehetne, hogy nem olyan embere van, aki a önsajnálatának a matracán körbe vonszolja a medence körül. Nem valaki olyan, aki leül mellé és elkezdi sajnálni őt. Vagy adja alá lovat, hogy igen, ezek a többiek, ezek mennyire befolyásosak, és szerencsétlen te meg a... Hát milyenek egészségügyi állapotok vannak ebben az országban, és még lehetne tovább mondani, azokat a támogatónak tűnő segítségeket, amik abszolút nem segítenek rajta. Ott van mellette Jézus, és fölteszi a legfontosabb kérdést, akarsz-e meggyógyulni? Mi a helyzet velünk, akik olvassuk és hallgatjuk ezt a történetet? Amikor mondjuk Jézus mellénk is odalép, és ránk tekint, ő tudja, hogy milyen problémák bénítanak meg, vagy milyen döntések előtt vagyunk. Vagy éppen vétkek, bűnök, amiket nem tudunk felvállalni előtte, vagy nem merünk elmondani neki. Mit mond ő nekünk? Lehet, hogy ő azt a kérdést teszi fel, mint ott a bénának a medence partján, akarsz-e meggyógyulni? Akarjuk-e, akarod-e, hogy Jézus meggyógyítsa életednek azokat a területeit, részeit, ahol sérelmeid vannak, ahol sérüléseket szereztél? Vagy könnyebb ehhez a sértéshez ragaszkodni, könnyebb hagyni, hogy a keserűség növekedjen, mert hogyha napfényre hoznánk és megpróbálnánk tisztázni ezt, akkor onnantól kezdve felelősséget kéne vállalni. Nincsenek kifogások. Túl gyakran ragaszkodik még a hívő ember is azokhoz a dolgaihoz, amelyek lelkileg megbénítják. Jézus képes bennünket meggyógyítani, képes új lehetőséget adni. Hogy akit meggyógyít, akit megszabadít, az elveszti a jogát arra, hogy kifogásokat keressen. És a történetben talán az a legnagyobb csoda, hogy az ember ezután már nem is keres kifogásokat. Nem azt mondja, hogy miért nem akarom, hanem újból ki tudja mondani azt, hogy akarom. Ez a legnagyobb csoda ebben a történetben. Jézus ennek az embernek az önmagáról alkotott képét is, a reménységét, az életbe vetett reménységét helyreállítja. Mondhatnánk úgy is, talán ilyen orvosilag fogalmazva, hogy a megszakadt keringést állítja helyre, amely az elszáradt végtagoknak a életet teremt, és ha lelki értelemben nézzük, akkor az Istennel való megszakadt kapcsolatunkat állítja helyre is. Helyreállítja ezt a vérkeringést, az életet az Úristennel való kapcsolatunkban. Ezért nem érzelgősen közelít Jézus, hogy jaj, te szegény, ó, hanem az élet és az új életre való képesség üzenetét mondja, kelj fel, vedd az ágyat és menj haza. Kelj fel, vedd az ágyat és járj. Lehetne így is fordítani, ébredj fel, támadj fel, kelj új életre. Amikor Jézus azt mondja, hogy állj fel, akkor ez ugyanaz az ige, mint amit a feltámadásnál mondja, hogy kelj életre. És többször mond hasonló egyértelmű szavakat embereknek, akik szó szerint megteszik, ahogy itt is felvette az ágyát is járt. Egy egészen új életet kellett kezdeni. Egy gyógyult alkoholista egy rádióadásban mondta el, nem felvételről, kazettáról, hanem valami más módon vették föl, 34-40 éven át ivott, utána ő mondta, hogy meg kell tanulni józanul élni, meg kell tanulni viselni az élet nehézségeit, csalódásait, szeretni, amit eddig soha nem csináltam. Nekem tetszik ez az élet. Szeretem ezt az életet élni. Nyilván ez a valódi csoda. Ez a folytatása ennek. Hogyha Jézus kérésére, kérdésre akarsz-e meggyógyulni, azt mondom, hogy akarok, akkor ő talpra fog állítani, és aztán elküld. Például, amikor Péter ott az ékes kapunál talpra állítja az ottani béna embert, vagy vakot. Bénát vagy vakot, nem is tudom. Bénát vagy vakot? Bénát, ugye? Mindegy. Nem. Szerintem béna ember volt, de mindjárt kikeressük, mert aztán bemegy a templom, azt elkezd ugrálni jobbra-balra. Dicsérni az Istent. Tehát akkor küldetésünk is van. Akkor már a kifogásokat nem lehet Jézus elé vinni. Meg kell tanulni viselni az élet nehézségeit, csalódásait, mondja egy alkoholista, aki megszabadul. Egy új, megújult élet, amelyet lehet érni, amelyet lehet szeretni, amely előíze valami másnak. Most Jézus így lép ma mellénk is, és a körülményeinket ő ismeri, a szívünk mélységeit ő ismeri, a kérdéseinket ő ismeri. De kimondja nekünk is, nekem is kelj fel és járj. Amen. Egy percre csendes együtt, hogyha valaki szeretne egy szóban gondolattal imádkozni. Tudunk köszönni, hogy amikor te megjelensz a mi életünkben, akkor a lélek jelenik meg. Mert szeretne talpra állítani. Szeretne küldetéssel felruházni. Köszönjük, hogy a tanítványaiként téged követve újból és újból kihívások elé állított bennünket. Tudod, mennyit bírunk, tudod, hogy honnan jöttünk, hiszen te alkottál bennünket. Ezért segíts bizalommal itt kell rád bízni az életünket. Te nem véletlen hívsz, vagy küldesz abba az irányba. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket. Ott abban a környezetben, szolgálatban, ahol élünk, ahol szolgálunk, ruházz fel mennyi erővel, ez a szent lelkeddel, hogy ez a helyreállt keringés, ez az új, megújult élet, ez másokat is hozzád vezethessen. Köszönjük küldetésünket, segíts, a segítségedre betölteni ezt.